Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra fakultatív igeként kijelölt, és én azt a mai igehirdetés alapigéül választottam, hogy amit ezt megírva találjuk a rómaiakhoz írott levélben, a 12. fejezetben, a 6. verstől a 18-ig a következőképpen. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek. A nyomorúságban legyetek kitartók. Az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Minden út egyszer véget ér, és minden folyó egyszer eléri a célját. Semmi sem örök, szoktuk mondani. És milyen érdekes, mégis az örökkévalót keressük, az örökkévalóság után vágyakozunk. Mi ez, ha nem ékes bizonyítéka annak, hogy Istenre teremtett lények vagyunk. Istenre szükségünk van. Hiányzik nekünk az Isten. És a belénk plántált isteni rész keresi az ő urát, az ő gazdáját. Ezért kutatjuk mindenhol és mindenkor az Istent, mert csak benne találunk megnyugvást. Miközben létünk a végső befejezés, a személyes vég felé tart, újra és újra feltesszük a kérdést. Mi az, amit nekem itt ebben az életben tenni kell? Sokan nem tudják, hogy mit kell tenniük. Csak úgy vannak, céltalanul tengődnek az életben. A Biblia olvasó ember nagyon jól tudja, hogy az ige megadja a választ. Cselekedni kell az Isten akaratát. Olyan nehéz kimondani ezt, hogy kell. Sokkal inkább azt kellene hangsúlyozni, hogy lehet. Mégis igénket, amikor hallhattuk, akkor nagyon sok nem ajánlás volt, hanem szinte parancs, hogy ne tedd ezt, de tedd azt. Hogyan lehet cselekedni Isten akaratát? Az a kérdés, ami minket naponta foglalkoztat. Teológiai kérdés ez a javából, mégsem elméleti oldalról közelítjük meg, hanem nagyon gyakorlatiasan. Sokan meditatív mélységekben próbálják kikutatni, hogy mi az Isten akarata, mit akar a teremtő Isten az életben. De érdekes módon az Isten mindig ott nyilvánítja ki magát, ahol történnek a dolgok. Persze nem egészen úgy, ahogyan az ember azt gondolná. Számunkra nagyon fontosak a mobilitással összefüggő események. Nagyon vonzanak minket az önmegvalósító álmok. Az igazi történések azonban mindig ott vannak, ahol érték teremtődik, ahol áldozatot hoznak az emberek egymásért. Legelőször is a családban, a kisközösségben, a gyülekezetben, a munkahelyen, és persze a nagyobb közösségben is. De az Isten leginkább ott történik, ahol életünk több mint 9/10 részét leéljük. A családban, a párkapcsolatban. Megfogalmazni a családban, emberi kapcsolatainkban, hogy mi az Isten akarata, talán nem is olyan egyszerű. Mi az Isten akaratának elsődleges teljesítése? Tehetjük fel a kérdést. Az ige megadja a választ. A szolgálatban munkálkodni. Így olvashattuk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó a szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Szolgálni nem csapás, hanem kiváltság. Nem valami muszáj dolog, amit az Isten a vállunkra helyez, és belenyom minket az anyagvilágba, éppen ellenkezőleg. A szolgálat kiemel ebből az anyagvilágból. Ha megvizsgáljuk ezt a szót, hogy miniszter, akkor nagyon hamar megláthatjuk, hogy mennyire félresiklott ez a világ. Mert a miniszter latin szó azt jelenti, hogy szolga. Ebből van a minisztráns, aki szolgál. És a miniszterek minisztere az a miniszter elnök. Magyarul a miniszterelnök a szolgák szolgája. És ha a világban a miniszterelnök nem a szolgák szolgája, akkor nagy baj van. Akkor eltávolodtak a Jóisten rendjétől, amely mindig a közösséget védi, mindig az egyént védi. Amikor kiüresednek a templompadok, amikor nem lógnak fürtökben az emberek a templomok karzatain, akkor föltehetjük a kérdést, föl is teszik sokan, a világra mutogatva, meg persze részben önkritikusan magukra is. Talán a keresztények a szolgálatukat nem az Istentől kapott erővel végzik. Ami jó, az jó. Jakab apostol írja, minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Azaz, ami jó történik az egyénnel, a közösségért, az az Istentől van. Ennek ellenére a keresztények szolgálata, legalábbis ami látható, tapasztalható belőle, gyakran erőtelennek ítélhető meg. Legalábbis innen, erről az oldalról nézve. Mert ebben a teljesítménykényszeres világban rögtön akarja látni az ember az eredményt, a mérhetőt. Jézus Urunk azonban arra tanít minket, hogy más a vető, más az arató. Isten elülteti valakin keresztül a magot, az igét a lelkünkben, és aztán talán évtizedek múlva kihajt, és valaki learatja. De csak azt lehet learatni, amit elvetettek. És gondoljunk arra, amire Jézus tanít minket, aki szelet vet, vihart arat. De ugyanígy van ez a jóval is. Ezért, aki megérti, hogy az Isten Isten, annak az élete termékeny lesz, és gyümölcsöt hoz. És az ilyen emberek 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést hoznak. Igénk arról szól tehát, hogy szolgáljunk az Úrnak. És aztán ennek a római gyülekezetnek Pál mégis kifejti, igencsak részletesen, hogy mit kell tenniük. És ilyeneket ír, a szeretet ne legyen képmutató. Mert lehet szeretni, képmutatóan is. Iszonyodjatok a gonosztól. Valaki nem utálja a bűnt, akkor tud a bűnnel együtt élni. Ragaszkodjatok a jóhoz, ne a rosszhoz, ami eltávolít, elhajlít az Istentől, hanem a jóhoz, ami emel. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. Gyengédek. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Olyan sokszor egyházon belül is erővel akarnak megoldani dolgokat. Pedig Jézus Urunk azt mondja, közöttetek más rend legyen. És nem biztos, hogyha mi világibbak vagyunk a világiaknál, akkor célt érünk. Akkor már célt tévesztettünk, mert megtettük az eszközben azt, hogy céllá váljon. A szeretet tehát ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Szép elvek ezek. De bizony természetes igazságérzetünket borzolja, ha valaki megdob minket kővel. Nem az a reakciónk, ahogy a szólás is mondja, hogy most akkor visszadobnánk kenyérrel. Egészen más érzelmek kerülnek felszínre bennünk. A jóra való törekvésünknek gátat szab mások határtalan önzése, éppen ezért javasolja az apostol, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Nehéz ezt kimondani, de vannak örökös gonoszkodók. Nem tudni miért. Talán ezt örökölték. Talán ezen keresztül is az Isten tanítani akarja a többieket. Tény, hogy vannak. Olyan embertársak ők, akiknek úgy magánéleti harmóniájuk, mint hivatásbéli eredményességük erősen kétségbe vonható. Szociáletika professzorunk arra tanított minket, hogyha valaki hitvány családapa, hitvány férj, akkor hitvány lesz a közéletben is. Mert az ember a lelkét nem tudja kicserélni. A keresztény ember Isten igéje alapján bölcsességre törekszik. Erre is int az apostol, hogy legyünk bölcsek. A bölcsesség alapja nem más, mint az Istentől kapott békesség. Mert Isten a békességes magatartást áldja meg. Lehetőséget teremt ugyanis a békesség arra, hogy ráfigyeljünk a jó Istenre, és ezáltal megváltozzunk. Mert Isten szeret minket úgy, ahogy vagyunk, de nem hagy minket abban az állapotban, ahogy vagyunk. Jobbítani akarja az életünket, emelni akarja magához. Akinek szívében pedig Istentől kapott békesség van, az megtapasztalhatja, hogy nem csak rajta múlik az eredmény. Az áldás mindig az Isten kezéből jön, akkor, amikor ő akarja. A szolgálat, vagyis az emberek közötti mozgolódás az önmagában is örömöt ad, ha az Isten szerint történik. Ha a találkozás ajándék, öröm, akkor az ember növelődik, emelődik. Mert a találkozások a legnagyobb ajándékok az életben. Vannak emberek, akikkel, ha együtt vagyunk, akkor alig várjuk már, hogy véget érjen az a beszélgetés. De vannak olyanok is, akikkel korlátlanul el tudnánk tölteni az időt, mert töltekezünk általuk. Jó hallgatni szavukat, látni mosolyukat, érezni figyelő tekintetüket. És vannak olyanok is, akik pedig az erőnket elveszik, gátlástalanok, kommunikációjukban tolakodóak, és sokszor rossz akaratúak is. Ilyenkor egyetlen megoldást lehet tenni, imádkozni értük. Imádkozni, hogy talán éppen rajtunk keresztül valamit megtapasztaljanak az Istenből. De a mi alkalmatos voltunk, ahogy az ige tanít minket, nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Egy a lélek, kifejti az apostol is, de a kegyelmi ajándékok különbözőek. És éppen ezért szolgálni csak alázattal lehet. A szolgálat pedig nem cél, hanem eszköz. A szolgálat kiváltságos állapot. Magam nem tudom elérni. Isten adja ezt is. És mivel szolgálhatunk legtöbbet? Önmagunkkal. Szeresd vele barátodat, mint önmagadat. Ha szereted önmagadat, időt és lehetőséget adsz magadnak, hogy közelebb kerülj Istenhez. Hogy megtapasztald az élet valóságát. és amikor megtapasztaljuk az élet valóságát, vagyis magát, az Istent, akkor az Isten közelében vagyunk, és olyankor könnyebb a dolgunk, még ha nehézséget is kell hordoznunk. Az ilyen ember tud szólni, amikor szólnia kell, és tud hallgatni, amikor hallgatnia kell. Tud imádkozni, amikor imádkozni kell. Tud bátorítani, amikor bátorítani kell. Arra is tanít az apostol, 16. vers bérészében így olvashatjuk, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. A bölcs ember tapasztalásai okán nem okoskodik. Jól tudja, hogy a világ dolgai nem attól lendülnek előre, ha valaki jól megmondja az igazságot. Nem attól lendülnek mindig előre, ha az emberek az utcára mennek, és tiltakoznak valami ellen. Persze fontos kinyilvánítani az akaratot, de ettől még nem jutunk előbbre. A barikád harcok után az életet elkezdeni a legnehezebb. Olyankor vannak igazából nagy kihívások. Lehetünk tehát bölcsek a világ szerint, de Isten előtt bölcsek csak úgy lehetünk, ha távolságból vagyunk képesek látni ezt a világot. A bölcsesség jó, a bölcsesség fontos. Szép célt ad az életben, sőt, még öröm is fakadhat belőle. De csak a világban bölcsen élni nem ad az élet végén megnyugtató békességet. Az életünk vége felé valóban békességet csak az Úr félelme adhat. Igazából formáló erőnek elismerni a teremtőnket, valljuk meg őszintén, életünk vége felé vagyunk képesek. Amikor fogytán az erőnk, amikor már nem tudjuk megcselekedni azt, amit szeretnénk. Olyan szépen fogalmazza az írás. Amikor fiatal vagy, akkor magadat övezed fel, és oda mész, ahova akarod. Amikor pedig megöregszel, akkor mások öveznek fel téged, és oda visznek, ahova nem akarod. Ki tehát a bölcs az ige szerint? Aki tudja, hogy Isten mindent számon kér rajtunk. A fiatalságunkat is, az életerős éveket, mindent. A Szentírásban így olvashatjuk, aki pedig azt gondolja magában, hogy nincs Isten, az bolond. Számolnia kellene az Istennel, de nem számol. Jól lehet, Isten számol velünk. Ha nem számolunk az Istennel, akkor oda juthatunk, ahova jutott ez a mai világ. A távolságból a dolgokat elemző ember nagyon jól tudja, hogy a vallást parodizáló karikatúrák mögött is mocskos hatalmi érdekek húzódnak meg. Hogy érdeke a hatalomnak, hogy a hamburger falu élet céllá váljon, az önmegvalósítás formájává a fogyasztás. Így korcsosulunk el. A gonosz erő nagyon is jól tudja, hogy a moslékra szoktatott lélek nem kívánkozik magasabb esztétikai célok elérésére, és az önmaga körül forgó embert a legkönnyebb manipulálni. Az ige azonban másra hív el. Tartalmas, szép életre, istenesre. Ennek megvalósulását kívánjuk gyermekeink életében, erre próbáljuk nevelni őket, közvetetten másokat is, egymást is. Az Istenben való hit, a munka alkotó öröme, egymás megbecsülése elengedhetetlen feltételei a tartalmas, szép életnek. Akik elszakadnak a hittől, milyen érdekes, a valóságtól szakadnak el. A legnagyobb hazugság, nevezhetjük ezt irodalmian szépen ördögi tanításnak is, hogy nincs szükségünk Istenre. Tudjuk mi Isten nélkül is, hogy mit kell tennünk. Márpedig Istenre nagyon is szükségünk van. Őre áll, és az ő rendjére. Ha nincs ott az ő rendje az életünkben, akkor nem csak hogy tartalmatlanná válik az életünk, de napjaink is céltalanul elfolynak. Örömünket, megelégedettségünket egyedül csak is a hálaadás adhatja. Amikor megvallom, hogy én tartozom valakihez. A teremtett világ így válik aztán gyönyörűvé, széppé, csodálatossá. Mert a teremtett világ nem elítélendően bűnös, nem is síralomvölgy. Isten csodálatos, gondoskodó szeretetének megfogható, tapintható, élvezhető jele. Mikor megteremti, azt mondja, íme minden jó. Ha alázatosak vagyunk, hamar beláthatjuk, mi Isten jó rendje, és aszerint élhetünk. És akkor már nem a kell, nem a parancs az, ami elfordít minket az Istentől, hanem pontosan ez szabja meg életünk irányát, és a hívást látjuk benne. Ha rátartiak és büszkék vagyunk, akkor fogjává váltunk az anyagnak. Mert a materiális, másodlagos meghatározta viszonyunkat az elsődlegeshez. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megismerhetővé tetted, sőt, szívünkbe írtad akaratodat. Jézus Krisztus Urunk által megmutattad törvényed érvényességét és felelősségünket. Munkáld bennünk, hogy életünk akaratodat szolgálja, és készek legyünk minden jóra, azt tegyük, ami kedves előtted, és dicsőítsünk téged itt a földön és az örökké valóságban. Amen.